Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a példabeszédek könyve 3. részéből, a 13. verstől a 26. versig terjedő ige szakaszból. A példabeszédek könyve 3. részében a 13. verstől a 26. versig így szól hozzánk Isten igéje.
Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki ért.
Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik rátámaszkodnak, boldogok. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől. Vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti lelkedet és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy téged magasztalhatunk, dicsőíthetünk. Téged, aki eljöttél erre a földre, és itt meghaltál a Golgota keresztfáján, egy csodálatos ajándék megszerzése érdekében, tudnélik a bűnbocsánat, a kegyelem megszerzése érdekében. És köszönjük te néked, hogy miután megszerezted drága véreddel ezt a rendkívüli, páratlan ajándékot mi nekünk, akik ezt soha nem tudjuk megszerezni magunknak, azután föltámadtál a halálból és élsz. És köszönjük néked, hogy most, amit megszereztél, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, osztod azoknak, akik hozzád térnek, akik veled akarnak járni, akik téged akarnak követni, akaratodhoz akarnak igazodni. Segíts bennünket, hogy mi is hozzád térhessünk. Ne önmagunk isteneiként, önmagunk körül forgó emberként érjük az életünket, akik maguk akaratait, álmait akarják csak megvalósítani, hanem segíts minnyájunkat, hogy ettől elfordulva odaforduljunk te hozzád, hogy a te akaratod, a te nyilvánvaló útmutatásaid legyenek iránytű a számunkra, és hozzád igazodjunk minden dolgunkban, úgy gondolkodásunkban, mint hitünkben, úgy cselekedeteinkben, mint beszédeinkben, egész viselkedésünkben, magatartásunkban. Kérünk, hogy vonj bennünket magadhoz, és add, hogy hinni tudjunk benned, és aztán igazi követőid lehessünk, megtagadva korábbi nélküled való életünket. Köszönjük néked azt, hogy te azzal fogadtál ma itt a templomban, hogy aki téged követ, annak nem lesz könnyű útja. Áldunk azért, mert nem áltattad soha a tanítványaidat, nem mondtad nekik soha, hogy ha utánad mennek, akkor csupa derű lesz, és semmi ború nem lesz az életutukon. Köszönjük, hogy nyilvánvalóvá tetted, hogy a tanítványaidnak, követőidnek nem lehet külön sorsa, mint neked magadnak, és ha téged átkoztak és gyűlöltek és keresztre szegeztek, akkor meg lehet, ez lesz követőidnek a sorsa is. De köszönjük néked azt a dicsőséget, ami te jelentesz nekünk, és amit általad vár bennünket. Köszönjük néked, hogy te mindent elszenvedtél értünk, és köszönjük, hogy mi is mindent elhordozhatunk érted. És áldunk azért, mert így nyerjük el igazán áldásaidat, így mélyül a hitünk, Így tudunk jobban magasztalni és jobban dicsőíteni téged. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk a mai napon is, áldott élő Jézusunk, és mutass utat nékünk, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a gyengéket, kötözd be a bekötözésre szorulókat, kérünk téged, hogy karold föl, akik erre szorulnak, és kérünk téged, hogy akik jól vannak, akik örülnek, akik tele vannak életkedvel és derűvel, azok is tudjanak hozzád fordulni, és beléd kapaszkodva tovább élni az életüket. Kérünk, legyél közöttünk, és áld meg a mai napon minden helyet, ahol a te neved fölragyog, áld meg a szószékeket, a lelkészeket, az istentiszteleteket, a gyülekezeteket. Kérünk téged, hogy ott is légy jelen, áld meg őket is, ahogy bennünket is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünk első versét. A 372. dicséretünk első versét. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét a példabeszédek könyvéből olvassuk, a felolvasott íge szakaszból, a harmadik rész, 13., 14. és 15. verséből. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet szerez, mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Drágább, a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amint tudjátok, péntek óta ifjúsági találkozó van itt a gyülekezetünkben. 24 gyülekezetből, ha jól számoltuk, jöttek össze fiatalok. De nem ez a fontos, mert ha csak kettőből jöttek volna, az is fontos lenne. De ennél sokkal a fontosabb, a legfontosabb, hogy egy nagy kérdésről gondolkodunk. Tudnélik arról, hogy az életünk sokféle döntés helyzetében hogyan dönthetünk helyesen, hogyan dönthetünk jól. Úgyhogy ne kelljen azt rövid időn belül, vagy akár hosszú távon, könnyek között megbánni, és lehetőleg ne dőljön romba az életünk, és nem csak a miénk, hanem másoké is, a rossz döntések miatt. Tegnap együtt vizsgáltuk a Bibliát keresve, hogy mit válaszol ebben Isten a kérdésünkre. Hogyan hozhatok jó döntéseket? Amik nekem is javamra válnak, és a családomnak, a környezetemnek is javára válnak, és Isten dicsőítik. Hogyan tudok ilyen jó döntéseket hozni? Megértettük tegnap, hogy mindent, amit ebben a világban látunk, ami körülöttünk és velünk is történik, mindent Isten tart kezében, a Biblia Istene. Trónját a mindenség fölé állította, hogy a Biblia kifejezi, és mindent ő irányít, ami ebben a világban történik, akár jó, akár rossz, akár kicsi, akár nagy, bármi történik, minden szál az Istennek a kezében fut össze. Megértettük azt is tegnap, hogy A Biblia szerint Istennek van akarata. Egy akarata van, de ennek az egy akaratnak van két oldala. Az egyik oldala, vagy az egyik része az, amit Isten elrejtett az emberek elől. Ez azt úgy nevezzük a szuverén akarata. Ezt nem engedi nekünk előre látni. Utóbb már látjuk a megvalósulásból, de előre nem látjuk. Jobb is, hogy nem látjuk, nem a mi eszünkhöz való. Amit Isten akaratának a másik oldalát illeti, azt a Bibliába kijelentette nekünk. Világosan elmondta, hogy mit akar tőlünk, mit kíván tőlünk, mit cselekedjünk, hogyan éljük szerinte az életünket. Ezt úgy szoktuk nevezni Isten morális akarata. A kettőt együtt látta Mózes, amikor azt mondta, hogy a titkok az úréi. Vannak dolgok, amiket elrejtett. De a kijelentett dolgok a miéink. Amiket leleplezett, kijelentett, feltárt előttünk, megismertette, az a miénk. A titkai előtt le kell venni a sarúinkat, ami viszont a Bibliában elmondott, abba bele kell mélyülni. Amit Isten kijelentett a Bibliában, tehát ezt az ő morális akaratát, tovább vizsgáltunk, belemélyültünk egy picit ebbe a dologba, mert nagyon fontos igazságok rejlenek itt. Az egyik, hogy a Szentírásban Isten világosan kifejtett olyan dolgokat, amiket megtilt az ő népének, az embereknek. Megtilt. Tilalmak. Sokan azt hiszik, hogy a Biblia csak tilalmakkal van tele. A Biblia nem csak tilalmakkal van tele, sőt, a tilalmak csoportján kívül van egy sokkal nagyobb tartalmi része a Bibliának, ez, amiben Isten megmondja nekünk, hogy mit csináljunk, pozitíve mit csináljunk. Az életünk különböző területeire, a pénzkérdés, munkakérdés, szexualitás kérdés, munkakérdés, egy csomó területet meg lehet vizsgálni a Bibliában, vannak eligazító isteni parancsok, nem az, hogy mit ne csinálj, mit csinálj. Ez a tilalmak listája, hogy így mondjam, viszonylag szűk, az, hogy mit vár tőlünk Isten pozitív cselekményt, az már sokkal bővebb, és vannak olyan dolgok, amiket a Biblia nem szabályoz. Az a legtágabb kör, amit a Biblia nem szabályoz, ott van a keresztény szabadságnak a zónája, ezt vizsgáltuk. Mert Isten nem mondja meg nekünk, hogy mit tudom én, ma reggel a vajszínű öltönyödet vegyed föl, vagy a fekete színű öltönyödet vegyed föl. Vagy a boltba elmenvé most a egyik illatszert vegyed, a másikat ne vegyed. Ilyen dolgok Istennek valószínűleg mindegy, mint hogy az is mindegy, hogy Opel autóval jár valaki, vagy Ford autóval jár valaki, vagy Ferrarival jár valaki. Nem valószínű, hogy Isten ezzel foglalkozik, és ez különösképpen ezekben nem is kell az embernek keresnie, tudnélik Isten akaratát. Ha valamit Isten nem tilt, és nem ütközik a parancsainak a listájába sem, akkor abban szabadok vagyunk. Hát ezekbe mentünk bele, most nem akarok jobban belemélyülni, mert akkor megint elmondom azt, amit tegnap egész nap mondtunk, azt itt ülünk még este is a templomba, de hát ezt nem akarom. A lényeg, hogy Isten tehát a Szentírásban az ő morális akaratát mit tilt, mit parancsol, azt egyértelműen kijelentette, és ennyi nekünk elég is ahhoz, hogy az életünket boldogan tudjuk leélni, és üdvözüljünk, és Isten tudjuk dicsérni földi életünk napjaiba is, meg örökké. Teljes legyen az életünk. Na most itt jött a fordulat, mert ahhoz, hogy mi az Istennek ezeket a kinyilvánított tilalmait, és még inkább a parancsait le tudjuk követni a hétköznapi életünk forgatagába, különböző élethelyzetekbe, szituációkba, amik egészen 21. századiak, hát hiszen most kell élnünk, itt kell élnünk. Ahhoz, hogy le tudjuk követni, és a gyakorlatban alkalmazni tudjuk a Bibliának akár a tilalmait, akár a pozitív parancsait, ahhoz kell nekünk a bölcsesség. A bölcsesség. A bölcsességről én már itt szoktam beszélni a gyülekezetben, sok helyen nem beszélnek egyáltalán róla, pedig a Bibliában nagyon-nagyon fontos dolog. Az Isten től nyerhető bölcsesség, amiről itt a példabeszédek könyvében, meg a Prédikátor könyvében is rengeteget olvashatunk. Ezen a mostani istentiszteletünkön a számunkra létfontosságú bölcsesség beszerzéséről szeretnék beszélni egy kicsit, mert hogy tényleg bölcsen kéne döntenünk, és például azt a parancsot, hogy szeresse a férje a feleségét, kellene valahogy alkalmazni a hétköznapi életbe. Mert ha nem alkalmazom ezt a parancsot, nem váltom apró pénzre, akkor a feleségem meg fog rám orrolni. És még lehet, hogy a házasságom is tönkre megy bele. Persze az asszonyokat is mondhattam volna, hogy az asszony engedelmeskedjék a férjének. Na hát ez így nagyon szép, aztán vagy félre söpörjük, vagy elgondolkozunk rajta, hogy na de mibe? Hogy is van ez? Na ott kell a bölcsesség, hogy mibe? Meg hogyan engedelmeskedjen a feleség a férjének? Mert különben a férje fog megorrolni rá, és még válással is végződhet a dolog. Szükségünk van a bölcsességre tehát, hogy az életünket Isten Bibliában kijelentett akarata szerint tudjuk leélni, és így boldogok legyünk, és a körülöttünk élők is boldogok legyenek, és Isten dicsőítsük. És végül az örök életre jussunk. Létfontosságú nekünk a bölcsesség. Hogyan jutok hozzá? Ez a mai kérdés. Az első válasz, amit tudok erre adni, higgy az evangéliumban. Ez elég megdöbbentő hírrel kell kezdeni ezt az első pontot, mert a Biblia azt mondja, hogy az emberiség összes tagja, minket is beleértve, bolondnak születik. Már azt mondja a példabeszédek könyve 22. rész 15. verse, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, vagyis az istentelenség. A Bibliában a bolondság az nem intellektuális csökkent értékűség, hanem istentelenség. Azt jelenti. Már a gyermek istentelen. Ismertebb ige, amit Dávid mond a Zsoltárban, hogy bűnben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám, vagyis az istentelenségben fogantattam, és az istentelenségben melengetett engem anyám a méhében. Itt zárójelbe teszem, nem a szexualitásról van szó, hanem hogy már a fogantatásomkor is ott volt bennem ez az istentelenség, ez a bolondság. És a Római Levél 3. részének a 18. versében pedig leírja Pál apostol az emberi romlottságot, és mint egy fölteszi a koronát rá, és ezt mondja, az emberek előtt nincsen istenfélelem. Nem ismerik az istenfélelmet. Így van nem csak az anyamében levő gyermek, nem csak a gyermek, aki már megszületett, és, de így van a minden ember a Földön. Így születünk meg ebbe az állapotba. Istennel nem törődünk semmit. Pedig azt is mondja az írás, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A bölcsesség alapja, amire fölépül a bölcsesség, az az Úrba vetett bizalom, hit, odaadás, szeretet. Az Isten félelme, mélységes tisztelete. Erre épül fel a bölcsesség, mint egy ház is az alapra épül föl. De pont ez nincs bennünk. Nincs bennünk az Isten félelem, a hit, az Isten iránti mély szeretet és odaadás és tisztelet. Pont ez hiányzik, ezért vagyunk bolondok. Na most az örömhír az, hogy szól Jézus evangéliuma, szól a Krisztusról szóló öröm üzenet, amire azt mondja Pál apostol, hogy az az Istennek az ereje. És az az igazság, hogy ez olyan erős, hogy ami hitetlen, istentelen szívünkben Isten félelmet, Isten iránti bizalmat gerjeszt, vagy teremt, vagy hoz létre, mindegy, hogy melyik. Az ígé által, aminek hatalmas ereje van, ami Isten félelmet nélkülöző lelkünkben, hitet nélkülöző szívünkbe, hit és Isten félelem támad. Ez egy nagy csoda, mint amikor Isten szólt, és nem volt semmi, és egyszer csak ott volt valami. Szólt és lett. Isten szól a Bibliába hozzánk, emberek hirdetik nekünk, hogy otthon olvassuk, szól hozzánk a Bibliába, és a szívünk, ami tök hitetlen, elkezd hívővé lenni. Föltámad benne az Isten félelem kis szikrája, vagy kis lángocskája, amit majd az Isten föl fog szítani. De ehhez Isten nagy munkája szükséges, de az is szükséges, hogy a magunk részéről mi is higgyünk Jézusban, mint a mi megváltó Urunkban. hiszen az evangéliumban ezt a felszólítást is halljuk. Nem csak azt halljuk, hogy van Jézus, aki meghalt a bűneinkért, hogy nekünk kegyelmet szerezzen, és aztán feltámadt a halálból, nem csak ezt halljuk, hanem felszólít minket ez a Jézus, hogy higgy az Úr Jézus, higgyél én bennem, és kövessél engem. És nekünk akkor el kell dönteni és határozni a szívünkbe, hogy követjük, és mi bízunk benne. Igen, ezt ő munkálja bennünk, de nekünk is oda kell állni emellé, és azt kell, hogy igen, én ezt így akarom, így akarok élni. És ha ott van bennünk már ez az istenfélelem, hiszünk az evangéliumba, hiszünk Jézusba, akkor onnantól kezdve megvan az alap, amire a bölcsesség épülete, hogy így mondjam, fel tud épülni. De amíg nem hiszünk, amíg nincs bennünk istenfélelem, addig a bölcsességet nem lehet mire építeni. A bolondságra, az Isten iránti megvetésre, az Isten elutasítására, az Isten félre söprésére, arra nem lehet építeni a bölcsességet. Legfeljebb valami emberi bölcsességet, azt rá lehet a hitetlenség futó homokjára építeni. De az igazi bölcsességet, a valódi isteni bölcsességet csak a Jézus Krisztusba vetett hitre, bizalomra, az Isten félelemre, mert így mondja Salamon, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Tehát azt kell mondjam itt mindenkinek, hogy magamnak is, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgy az evangéliumban. Hidd, hogy Jézus a kereszten elvette, magára vette a bűneidet és azok igazságos büntetését, és neked kegyelmet szerzett. Teljes bűnbocsánatot, és lezárhatod ezt az istentelen életet, ezt a bolond életet, és elkezdhetsz egy istenfélő életet a kegyelem elfogadásával, és átadhatod a szívedet, az életedet az Úrnak. Imádságba elmondhatod neki, hogy én átadom magam neked. Én hiszek benned, Jézus, én követni akarlak, nem kell ezekkel a szavakkal, de valahogy ez legyen a lényege. Imádságba fogalmazd ezt meg. Higgy az Úr Jézusban. És akkor erre az istenfélelemre, hitre, bizalomra épülhet majd a bölcsesség. A második dologra térek át, hogyha megvan az alap, mert el tudod mondani, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, én már átadtam neki a szívemet, az életemet, akkor most a második pont az, hogy add magad újra Jézusnak. Szánd oda magadat neki, bibliai kifejezéssel oda szánni valamit az Úrnak. Amikor a zsidó emberek mentek a jeruzsálemi templomba, akkor vittek mindenféle áldozatokat Istennek. És azt az áldozatot arra mondták, hogy azt odaszánjuk. Odaszánjuk. Ezt odaszánjuk az oltárra. Meg a papoknak, akik ebből éltek. Az Úr ezt mondta, mi odaszánjuk. Ez a miénk volt, ez a juh, vagy ez a gyümölcs, vagy ez a gabona. Odaszánjuk. És így mondja az apostol, hogy magatokat is szánjátok, hívőknek mondja, nem hitetleneknek, hanem a hívőknek, hogy szánjátok oda magatokat. Újra adjátok magatokat Jézusnak, és újra adjátok magatokat Jézusnak. Hogy ő vezethesse a ti életeteket, a ti döntéseiteket. Miközben a hívő emberek oda szánják magukat újra meg újra, minden nap újra meg újra Jézusnak, eközben elhatárolódnak a bálványoktól. Azoktól a korábbi tényezőktől, amik korábban az életüket és a döntéseiket dirigálták, irányították. Amikor még az ember bolond, istentelen, Isten nélkül való, és ebbe az életbe él, akkor mi dirigálja a döntéseit? Mondjuk a saját esze. Ugye a józan paraszti ész. Hát azt nem kell félreteni, de ez a józan paraszti ész, ez önmagába kevés. Akkor már most újabban nem is a józan paraszti ész irányítja az emberek döntéseit, hanem az érzéseik. Én úgy érzem, hogy meg így érzem, hát ma úgy éreztem, holnap úgy érzem, azután megint máshogy érzem. És az érzelmek szellői fújdogálják ide-oda az emberek döntéseit. Most úgy döntöttem, hogy ez így lesz. Miért? Mert úgy éreztem, hogy ez így jó. Miért nem úgy döntöttél? Mert úgy éreztem, hogy az nem jó. És az érzelmeik, mint egy ilyen bálvány, dirigál nekik tulajdonképpen. Egy csomó embertestvérek irányít, hogy élvezetet akar, mert az élvezet bálványát isteníti tulajdonképpen. Mi az, ami nekem élvezetet nyújt? Mindig ezt keresi, hogy mi az, ami élvezteti ő tulajdonképpen. És keresi csak azt, ami nekem élvezetet nyújt. Annak van alávet, ennek az alapelvnek van alávet az életem. Ez is eléggé jellemző a mai világba. Szórakozni, jól érezni magunkat, ez a lényeg. Ez az élvezett bálvány. Akkor van, akinek a pénzbálvány van, hogy a pénz, azért is dolgozunk, hogy meglegyen a pénz, és a pénz határoz meg mindent. Ha hazudnom kell, hazudok. Ha így, akkor az. Ha csalni, akkor csalok. Mert a pénz mindennél fontosabb nekem. Nem az Úr szól be az életembe, mert bolond vagyok, hanem a pénz, a mammon istene irányít. Más embereket a divat irányítja. Vannak mindenféle divatok, amik lejönnek a gondolkodási divatok, vagy éppen ruhadivatok is jön. Egy trend, hogy ezt kell fölvenned, vagy így kell viselkedni, vagy így kell beszélned a mai világban, ez a trendi. És az ember nem akar kilógni a sorból, mert mindenki így élet, akkor én is majd úgy élek. Mert mi a legfontosabb? Az, hogy az Úr szerint éljek? Nem, mert bolond vagyok. A trend bálványa szerint akarok élni. Mert így trendi vagyok, és nem vagyok ódivatú ember. És lehetne még sorolni, testvérek, a hívő ember állandóan ebbe a küszködésbe van, hogy elfordul a saját bálványaitól is, amik ott élnek bennünk is, meg körülvesz minket mindenhonnan, és azt mondjuk, mi nem ezeknek szánjuk oda magunkat, hogy ezeknek engedelmeskedjünk, hanem az Úrnak szánjuk oda magunkat újra, meg újra, meg újra, aki oda szánta magát értünk a keresztre. Hogy ő dirigáljon nekünk, ő vezényelje a mi életünk szimfóniáját, vagy csengettyű zenekarát. Istenhez térni, hinni Jézus Krisztusban a bölcsesség kezdete, és aztán újra meg újra odaszánni magunkat neki minden nap, imádságba átadni a lelkünket, az eszünket, az akaratunkat, az érzéseinket, az egész testünket odaadjuk neki, hogy te tőled akarok függni. Te tőled akarok függni. Te határozd meg, hogy mit, hogyan, miért, egyáltalán. Minden te határozd meg. És nem csak úgy általában, hanem konkrétan is, hogy viselkedjek férként, feleségként, hogy viselkedjek. Hogy válaszoljak az ellenségeimnek. Hogy mit mondjak annak a lelki testvérnek, aki int engem, vagy akit nekem kell inteni, miként végezzem a munkámat a munkahelyen, ahova be kell járnom, hogy viselkedjek a munkatársaimmal, miként neveljem a gyerekeimet, hány gyereket neveljek egyáltalán, kihez menjek hozzá feleségül, vagy kit vegyek feleségül. Egy ember, aki bölcs akar lenni, nem csak megtérnie kell az Istenhez, Jézus Krisztushoz, hinni benne, hanem odaszánni magát, látatlanba odaszánni magát Jézusnak. Hogy az legyen, amit ő akar, mert az jó lesz. Na most a harmadik pont. Bölcsességhez jutunk, ha hiszünk az evangéliumban, és odaszánjuk magunkat újra meg újra az Úrnak, az engedelmességre. A harmadik dolog, hogy ha törekszünk a bölcsességre, hát törekedj a bölcsességre. Olvassuk a példabeszédek könyvének az első részében, azt mondja a bölcs Salamon a fiának, hallja a bölcs, és öregbítse az ő tanúságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Tehát aki már bölcs, az szerezzen még újabb és újabb bölcs tanácsokat. Szerezzen. Szerezni. Na ez. Ez mai nagyon jó kis jelszó ma, nem? Szerezzünk. Még többet, még többet. Van valami vicc erről, ugye, hogy úszik a valaki. Nem így, hanem így. Tehát szerezni az ezüst, az arany, mondja, szerez ezüstöt, aranyat, nagy kihívás, testvérek, mert mindenki ezt csinálja körülöttünk. Mert gondolják, hogy a pénznél nincs nagyobb érték. Füle Lajosnak az a kis négy sorosa ott van a papíron, majd nézzétek meg. Nincs nagyobb érték a pénz. Az van, akkor minden van. Van biztonság, van élvezet, van minden. De a bölcsességre vágyódni, azt megszerezni, hát, pedig a Biblia mit mond? Szerez bölcsességet. És azt olvassuk, hogy ezt úgy kell tennünk, hogy tulajdonképpen szünet nélkül folyamatosan akarnunk kell. Ezt a példabeszédek könyve 4. részének az 5. versében is van egy ilyen, hogy szerez bölcsességet, szerez eszességet, szerez valami olyasmit, amire azt mondja a példabeszédek könyvében Salamon, hogy értékesebb, mint az arany és az ezüst. Amit így. De azt mondja, ez annál értékesebb, ne az aranyat, ezüstöt, a bölcsességet. Ide nekem a bölcsességet. Uram, a bölcsességet. Azt mondja Jakab, hogyha valakinek nincsen, akkor kérje a bölcsességet. Ez az első módja, hogy megszerezhetjük a bölcsességet. Azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek szemrehányás nélkül adja. De kérje hittel, semmit nem kételkedvén, mert az semmit nem kap az Úrtól, aki kétkedik abban, hogy ő meg tudja adni. Hát Isten maga a bölcsek bölcse, ő a legbölcsebb személy a mindenségben. Hát hova menjünk, ha nem ő hozzá? És szabad hívő emberként Istenhez szólni, hogy Uram, adj bölcsességet, olyan bolond vagyok. Nem tudom, hogy alkalmazzam a te igéidet, még ha kívülről tudom a Bibliát, akkor is hogy alkalmazzam? Egy csomó ember van így egyébként. Nagyon sok ilyen kegyest ismerek, testvérek, Isten őrizzen, hogy ilyen legyek. Már a Bibliát betéve tudom, már minden bibliai tantételt kívülről fújok, testvérek. Már mindennek az ellentétét is meg tudom cáfolni. Mindent. Csak éppen a hétköznapi életemben nem tudom alkalmazni az igét. Az most micsoda? Nem élek az ige szerint. Nem tisztelem az előttem járókat, nem is próbálom meg az ellenségeimet se szeretni, nem törekszem a tiszta életre, de én mindent tudok. Ekkora már a fejem. Az rajta egy ilyen kis csenevész, az a hívő életem. Torz szülött az egész. Nem ez a cél. Imádkozz bölcsességért, hogy alkalmazni tudjon a nagy tudásodat velem együtt. Aztán, aki imádkozik, annak az Úr mond egy másik dolgot is. Szerez bölcsességet az én számból, és az én számnak beszédeiből, amik itt vannak a Bibliában. Isten kijelentette a Bibliában nekünk az ő bölcsességét. Szavakba öntötte a bölcsességét. Formákba öntötte a bölcsességét. Mondatokba öltötte a bölcsességét. Sőt, még a Biblia azt mondja, hogy Isten a természetben is a bölcsességét rejtette el, csak azt nem tudjuk olvasni. De a természet dolgaiba, aki belemélyül, az is mindenhol a bölcsesség nyomaival találkozik. De az a bölcsesség, amit ott nem tudunk igazából kitapogatni, hogy ez kinek a bölcsessége, azért az Istené, aki itt a Bibliába beszél. Az ugyanannak a bölcsessége. Azt mondja Francis Bacon, hogy 2 könyv van, amiben Isten beszélt. Az egyik a természet könyve, a másik a Biblia. És ez a 2 ugyanazt mondja. Nincs ellentét a természetet vizsgáló tudomány, meg a Bibliát vizsgáló hívő emberek között, a teológia között. Ez a 2 ugyanazt kell, hogy mondja. És ugyanazt is mondja, ha Istent ismeri. Kell a Bibliát kutatnunk, belemélyülnünk. Úgy kell ezzel, testvérek, jutott eszembe az aranyások, ugye mentek ott valahol Észak-Amerikába, Alaszkába talán, ha jól emlékszem. És mentek ezekhez a folyókhoz, meg patakokhoz, meg kis erecskékhez, és akkor ott élték le az életüket. Hát láttatok már biztos ilyen képeket. Majd szakállos emberek ott állnak. Az aranyláz idején ugye mentek, és akkor mosták az arany. Minden milligram aranyért megküzdöttek. Na nekünk valahogy így kell a Bibliát olvasnunk. És küzdenünk, és mosni belőle a bölcsességet. És szerezni milligrammonként a bölcsességet, hogy az életet tudjuk élni boldogan mások hasznára és Isten dicsőségére. Kell küzdenünk, míg megnő a szakállunk. De nem fog megnőni egyébként. És nem is leszünk torzomborzakká, és nem is leszünk koldus szegények ki, ahogy sokan ezek közül az emberek közül. És ott hagyták a fogukat, mindenüket. Ez nem így van itt, de mégis ez a törekvés, ez a harcolás az Isten bölcsességére a Bibliába, ez egy, aki bölcs akar lenni, menjen a Bibliához, mondja az Úr, az én szavaimból. És még egy dolog, hogy tudjuk szerezni a bölcsességet, ez is a példabeszédek könyvéből jön. A bölcsember, ha bölcs akar lenni, nem csak imádkoznia kell, és az igében kell feszülten kutatnia, hanem a bölcsek közé kell telepednie. A bölcsek közé kell ülnie. A bölcs ül a bölcsek között. A bölcs a bölcsekkel jár egy úton. Salamon a fiát komolyan figyelmezteti arra, hogy te, aki egy bölcs, te istenfélő vagy, és elindultál a bölcsesség útján, ne ücsörögjél a hitetlen, bolond, esztelen, istentelen embereknek a társaságába. Azt mondja neki, hogy fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, mert el akarnak csábítani, ne fogadd a beszédüket. Ha azt mondják neked, gyere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül, nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint akik a mélységbe szállottak. Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük házainkat zsákmánnyal, sorsodat tedd egyé a mi sorsunkkal. Járj velünk egy úton, egy erszényünk legyen mindnyájunknak. Fiam, ne járj egy úton ezekkel. Tartóztasd vissza lábaidat ösvényüktől, mondja Salamon a fiának. Mert ha közéjük elegyedsz, meg fogsz romlani. Elsodornak téged. A bölcsesség útjáról elvisznek a bolondok útjára. Na most értjük ezt testvérek. Aki bölcs akar lenni, az üljön a bölcsek közé, mert a bölcsek bölcsességeket tudnak beszélni. Kérdezze a bölcseket, aki még kevésbé bölcs. Kérdezze a nálánál bölcsebbeket, mert vannak. Akik jobban járatosak az Isten gondolataiba, az Isten igéjébe. Akik sok mindent alkalmaztak már az Isten igéből, kérdezze meg őket. Ha azok előveszik, s intik, figyelmeztetik valamire, fogadja meg a tanácsukat. Ha bátorítják valamire, hogy ez jó, ezen az úton járjál, akkor fogadj el a bátorítást, és menjen tovább a megkezdett úton, és engedelmeskedjen az Úrnak. Ha bolond lenne, ellenállna a bölcsek szavának, hogy a példabeszédek könyve mondja, hogy a bolond az megveti az intést, mert azt hiszi, hogy ő mindent tud, ő neki nincs szüksége semmilyen tanácsra. A bölcsek, azok meghallgatják a különösképp a bölcsek tanácsát. Az istenfélő emberek, mit mond ez? Érdekel engem, hogy mit mondasz. Na üljünk csak le, valami sarokból, beszélgessünk csak egy kicsit. Erről, arról, amarról. Hogy csinálod te ezt? Tegyük föl a kérdéseinket, tegyük föl, véleményeztessük magunkat. Nem szeretjük ezt. Manapság, tudom, hogy nem. Úgy vagyunk, mint egy ilyen kis istenek vagyunk, hogy minket. Hát föl, nehogy ma itt valaki megszólítson, kérdezzen meg. Incsen, ne talántán, hát nem az anyám, nem az apám, de még annak se engedem meg. Végül incsen engem, hát én vagyok, hanem ki vagyok én? Nem vagyok én gyerek. De a bölcs nem így beszél, ez a bolondok beszéde, akik fel vannak fuvalkodva maguk butaságába. A bölcs ember azt mondja, hogy na, beszéljük csak meg, mi van? Mit szeretnél mondani? Hogy gondolod te ezt? Kutassuk át ezt a dolgot. A bölcs a bölcsek között tartózkodik. És az ő tanácsukat keresi, és azokat értékeli, és igyekszik azokat megfogadni, amennyiben bibliás tanácsok azok. A példabeszédek 13.20-ban így biztat, aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz. És így int, aki társul adja magát a bolondokhoz, megromlik. Ne engedd, hogy az internet, a média, filmek, mai filmek, popzenék, szövege, istentelen világirodalom, regények, ponyvaregények, meg egyebek formálják a te életedet. Ne keveredj ezekkel egy társaságba. Ne engedd, hogy akár a faluba, akár a városba az istentelenek elcsábítsanak, és a maguk útjára elsodorjanak, mert meg fogsz romlani, velük együtt fogsz megromlani, és jutsz végül a kárhozatba. Társulj a kevesekhez, az igazi bölcsekhez, az istenfélőkhöz, akik az Úr útját akarják járni. A negyedik pont. Engedj a bölcsességnek. Na már itt rövidebbre fogom, mert kicsit hosszú leszek. Engedj a bölcsességnek. Ha bölcs akarsz lenni, engedj annak az Istennek, amit megértettél. Mert kapod azokat az isteni tanácsokat, a konkrét helyzetekre, de engedj annak. Fogadd meg az erkölcsi tanítást, és légy bölcs, mondja az írás. Ehhez az engedelmességhez, testvérek, itt te harcolnunk kell önmagunk ellen. Az az igazság, hogy nem megy még a bölcseknek se az Isten akaratának való konkrét engedelmesség olyan nagyon könnyedén. Nem megy nekünk, nem megy. Egyszerűen van bennünk valami, ami állandóan ágál az Isten akarata ellen, konkrét helyzetekben is. Tudjuk, hogy mit akar, de nem akarjuk megcsinálni. Pont az ellenkezőjét akarjuk. Ezt mondja, ezt meg kell tagadni, erre nemet kell mondani, és oda kell magunkat adni az Úrnak. Ne a magad eszére támaszkodj, így mondja az írás ezt, hanem az Úr szavára, az Úr eszére támaszkodjál. És annak engedj, amit ő mond, megtagadva a magad eszét is, ha kell. Tagadd meg az embereknek a befolyását az életedre, és ha istentelenek, gonoszok, és próbálnak neked nagybölcs tanácsokat adni, vizsgáld meg azokat a tanácsokat, és ha nem igeszerű tanácsok, akkor ne hagyatkozz reájuk, ne azokat kövesd, hanem az Úrét. Tagadd meg magadat, de tagadd meg ezeknek az istentelen, hitetlen embereknek a nagy eszement bölcsességeit is. És hallgass az Úrra. Ne engedj akkor se, hogyha akár hívő emberek megpróbálnak verbálisan vagy lelkileg rá kényszeríteni valami olyasmire, amit Isten nem kíván tőled. Vagy olyasmire, ami már majdnem, hogy azt mondom, hogy túl van minden határon. Mert még emberektől is túlzás, ha azt várják valakitől, nem hogy Isten. Nem a legbölcsebb az, ha Istennek engedelmeskedek. A konkrét helyzetekben is folyamatosan próbálom átültetni a gyakorlatba, amit mond. Folyamatosan, nem csak úgy hébe-hóba, nem csak ilyen akciószerűen, meg kampányszerűen, hogy akkor most egy kicsit engedelmeskedek, aztán 3 hétig nem, hanem folyamatosan ebbe. Folyamatosan. És ezen az úton, testvéreim, ezen egy növekedés van, mert először Isten nem várja tőlünk, hogy hatalmas életrengető dolgokba engedelmeskedjünk neki, csak a kicsikbe. Mert aki a kevesen hű, arra fognak többet bízni. Legyél kicsi azokban a kis egyszerű hétköznapi élethelyzetekben, amikor az Úrra kell figyelni és engedelmeskedni, és majd utána a nagyobb dolgok is meg fogod kapni azokhoz is a bölcsességet. De nem úgy van, hogy én a kis hétköznapi életemet élem a magam akarata szerint, meg emberek kívánságai szerint, meg a divatok szerint, meg nem tudom. Most amikor nagy életkérdések vannak, akkor fejemhez kapok, Uram Isten, hát kihez menjek feleségül? Jaj, Uram, hát mondjad meg nekem, hogy kit vegyek én feleségül. Jaj, Uram, mondd meg, hogy hol tanuljak tovább, mi az én élethivatásom? És akkor kapkodunk az ilyen életkérdésekbe, amiktől tényleg sok függ egyébként, és akkor lehet, hogy az Úr azt mondja nekünk, hogy ember, föl kéne kelned reggel, időben, azt kellene imádkoznod, meg Bibliát olvasnod, próbálj meg ebbe először. Aztán majd rá fogsz jönni arra, hogy hova kell menned, meg kit kell elvenned, meg kihez kell hozzád menned, meg a többi szép sorjába. Vagy tanuljál meg engedelmeskedni először a szülődnek, amit mond neked, mert a hétköznapi élethelyzetbe. Mert ebbe vagy még benne, mert ők tartanak el otthon. Hát tiszteld apádat és anyádat. Itt kezdjed el valahogy, ha kér tőled valamit, ne az legyen az első válaszod, hogy nem. Hanem igen, megteszem. És az Úrért teszem meg, nem azért, hogy anyám kedvébe járjak, azért is, de elsősorban az Úrért. Értitek? Tehát a kis dolgokba való engedelmesség. Aztán majd a nagy dolgokba megkapjuk a bölcsességet, szép sorjába. A kicsikhöz sokszor megvan már a bölcsességünk, de a nagyokhoz is meg fogjuk kapni. Élethosszig tartó folyamat ez a bölcsé válás, amit nem ilyen kis fellángolások révén kapunk meg, hanem egy folyamatos engedelmességre törekvés során jutunk ehhez hozzá. No, hogyan lehetek bölcs? Innen indultunk, és ide térek akkor vissza. Higgy az evangéliumban, higgy az Úr Jézus evangéliumában. Add magad Jézusnak újra, meg újra, meg újra. Szánd oda magad a neki való engedelmességre. Imádságban mondd el neki, hogy odaadod neki magadat. Törekedjél a bölcsesség megszerzésére. Menj imádságba az Istenhez. Merülj bele a Bibliába, és ülj ott a bölcsek között, és meg fogod szerezni a bölcset. Meg fogod kapni, az Úr meg fogja adni. És engedj annak, amit az Úr mond, amit már megvilágosodott, hogy hétköznapi kérdésben így és így kell engednem az igének. Engedelmeskedjél. Tedd azt, mondd azt, menj oda, amit az Úr mondott, és aztán majd megjön az a bölcsesség szépen, rád száll, és meggyarapodik a szívedbe, a lelkedbe. És bölcs emberré formálódsz. Hát, ennyit tudok erről most mondani. Forgassátok a szívetekbe ezeket, és kövessétek igei tanácsaimat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te kijelentetted magad nekünk a Bibliába, és köszönjük, hogy világosak a tilalmaid, és világosak az is, hogy azok a parancsaid is, hogy mit kívánsz tőlünk. És köszönjük néked, hogy kérhetünk tőled bölcsességet, hogy azt, amit kívánsz tőlünk, azt végbe tudjuk vinni a hétköznapi életbe. Hogy tudjuk alkalmazni az általános irányelveket, általános parancsaidat, le tudjuk hozni a hétköznapi élet szintjére, és azok szerint tudjunk járni, kelni. Otthon, munkahelyen, családunkba, gyermekeink vagy házastársunk közösségében is, akár gyülekezetünkben is. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, és köszönjük néked, hogy segítesz, hiszen most is föltárod előttünk, hogy hogyan jutunk hozzá ehhez a boldog földi élethez és boldog örök élethez kellő bölcsességhez. Köszönjük néked, hogy magadhoz hívsz minket, hogy adjuk neked a szívünket, aztán arra hívsz, hogy szálljuk oda magunkat neked. Hívsz arra, hogy vágyódjunk, hogy szomjazzunk a bölcsesség után, mint ahogy egy szomjas ember szomjazik a víz után. És mondod nékünk, hogy engedjünk azoknak az apró dolgoknak, amiket megvilágítasz előttünk. Segíts bennünket, Urunk, ezen az úton előre haladni, hogy egyre bölcsebb emberekké váljunk a bolondok világába. Akkor is, hogyha ezért minket megvetnek, bántanak, átkoznak, gyűlölnek, gúnyolnak, segíts, hogy ezen az úton tudjunk megmaradni. Mert ezen az úton áldás van, és ez az út nem a pokolba vezet, hanem a mennyek országába, az örök életre. Ez a te utad, Jézus. Drága megváltónk, segíts téged követni. Köszönjük néked, hogy ma ezeket helyezted a szívünkre, kérünk segíts, és áld meg az életünket, hétköznapjainkat is. Légy velünk most a jövő héten is, minden dolgunkat hadd intézzük szerinted való módon, téged dicsérve, magasztalva. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjuk elvégezni a küldetésünket mindenhol, munkahelyen, gyülekezetben, és tudjuk a te nevedet dicsérni, nyilvánosan is, és magunkban is. Kérünk téged nagyon arra, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, akik az elmúlt héten koporsó és sír mellett kellett, hogy megálljanak, kedves szerettüktől búcsúzva, vigasztaló szereteteddel ölelt körül ezt a családot itt, és vonn magadhoz minnyájuk szívét. Köszönjük néked, hogy hatalmas vagy országunkat is megtéríteni és magadhoz fordítani. Kérünk téged, hogy cselekedjél nagy neved dicsőségére. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. A hirdetések rendjén először kérem dr. Pauk János gondnok testvérünket, hogy köszöntse a fiatalokat itt a gyülekezetünkben néhány mondattal.
Kedves vendégeink, most különösképpen természetesen az a több mint 100 fiatal, aki itt van a gyülekezetünkben, titeket mindannyiunkkal együtt nagyon sok szeretettel köszöntelek a presbitérium és az Újszegedi gyülekezet nevében. Nagy szeretettel várunk benneteket, mindig, különösképpen ezen a most már tradicionális szeptember elejé hétvégén, és különösképpen boldog vagyok, hogy a ige hirdetés és az itt léteteknek alap igéje a mostani ige hirdetésnek is a 14. vers alapján az arany és az ezüst volt. Éppen tegnap előtt hallottam egy közgazdasági kritikát, miszerint Magyarország az elmúlt néhány évtizedben az arany készletének nagy részét eladta. Ugye ez baj vagy nem baj, de ezen a szinten nem szabad megállnunk. Nem ez a mi szintünk, nem ezért jöttetek ide. Az ige is arról szól, mint ahogy a 14. vers, ugye ezzel kezdődik, hogy mert több haszna van ennek, mármint az aranynál és az ezüstnél. Nagy boldogság, hogy itt vagytok. Vannak, akik karonfogba jöttek már, még korábbi években egyedül jöttek, de ez is nagyon fontos, de még fontosabb az, hogy a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal karban gyertek, menjetek haza, járjatok oda-haza is, hirdessétek a többi kortársatoknak, de akár szülőknek, nagyszülőknek is, a gyülekezetetekbe legyetek erjesztő tagjai, és máskor is nagyon sok szeretettel hívunk ide. Egy személyes igével szeretnélek buzdítani benneteket, és hát majd lassan-lassan útra bocsátani. Ez pedig a 121. Zsoltárnak az első néhány szava. Szememet a hegyekre emelem. Nos hát, számomra is ez az ige ragyogtatta fel Istennek a hatalmas bölcsességét, nagyságát, és kérlek titeket is, hogy emeljétek fel a tekinteteket a hegy. Milyen hegyekre? Hát itt az Alföldön nem sok hegy van, viszont a Golgota, ott, ahol Jézus Krisztus megdicsült, és még sorolhatnám ezeket a hegyeket. Hát emeljétek fel a ti tekinteteket az aranyon és az ezüstön túl, arra a hegyre, ahol a mi Jézus Krisztunk személyesen is meghalt, értetek, értünk és valamennyiünkért. És bár nem beszéltük meg, de azt hiszem, hogy már most sok szeretettel invitálhatlak benneteket jövő ilyenkor, még nagyobb számban, bízva abban, hogy Istennek ez az alkalom kedves lesz. Isten veletek, áldás, békesség!
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Az örvendező szavak után egy kis szomorú hír. Az elmúlt héten halottunk volt, szeptember 4-én, 15 órakor az újszegedi római katolikus temetőből búcsúztunk Sófi Józsefné Fekete Irén, 79 éves református testvérünktől. Két fia családjaikkal búcsúzott, Isten adjon vigasztalást egy család minden gyászoló tagjának. Jelentem a testvéreknek, hogy Szilva László presbiter testvérünk is elhunyt. Temetése ránk következő hét péntekén lesz, tehát 14-én, 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőből a református temetőbe megyünk át, és ott temetjük el őt is. Tehát egykori pénztárosunk, presbiterünk, egyik legöregebb gyülekezeti tagunk volt, Laci bácsi. Ha úgy gondoljátok, akkor pénteken délelőtt 11 órára az újszegedi temetőbe jöjjetek, és vegyünk búcsút tőle. Hirdetem a testvéreknek, hogy a szomorúságra valami derű is jöjjön újra, hogy Schuster Gábor és felesége Adrien megkapták a harmadik kis gyermeküket, ezúttal egy kisfiú érkezett, Barna névre hallgat, körülbelül két héttel ezelőtt született, édesapa és édesanyja és gyermeke is jól van. Isten áldja meg Gáborékat. Állj már föl, Gábor, egy pillanatra, mert talán sokan nem ismernek téged így, csak névről. Köszönjük szépen. Isten áldjon benneteket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk a különböző gyülekezeti alkalmainkat. A nagyifi az hétfőn lesz, este 7 órakor, kisifi pénteken lesz, énekkar is lesz pénteken, az imaórát is megtartjuk pénteken, és a bibliaórát pedig kedden ugyancsak megtartjuk a szokott időben 18 órától. Az összes hittanórák is a maguk szokott és megbeszélt rendjén megtartásra kerülnek, ha Isten éltet bennünket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, egyet, bocsánat, egyet még muszáj hirdetnem. A gyülekezetünk egyik presbitere, gyülekezetünk három teológus hallgatójával, egy angliai református teológiai konferenciára utazik október elején. És én azt kérem a testvérektől, hogyha valamit valaki úgy érzi, hogy ezt támogatni kell anyagilag, akkor ezt akár direkt adományokkal is lehet a pénztárunkba, Birtok Lajos testvérünknél befizetni, a Perselybe is lehet tenni ennek megfelelően nagyobb összeget esetleg, lehet átutalással is utalni a gyülekezetünk számlájára, mert ez több százezer forintos kiadást jelent, és ha ezt fontosnak látják a testvérek, akkor ezt támogassák. Én nagyon fontosnak tartom, egy nagyon komoly teológiai konferencia lesz, nagyszerű előadókkal, kiváló református teológusokkal, és a mi teológusainknak, akik még fiatalok, jó lesz ez a, jót fog tenni egy ilyen konferencia. Sokat fognak rajta épülni, és a későbbi gyülekezeti szolgálatukban ez rengeteget fog jelenteni. Most is úgy vagyunk ezzel, mint voltak annak idején a reformáció idején az elődeink, hogy biztos ismerik a testvérek a peregrinációnak a fogalmát, hogy tudnélik, ugye mentek ki a magyar diákok, a tehetséges, okos, tanulni vágyó és a népüknek használni akaró emberek, fiatalok mentek ki, és a legnagyobb nyugati egyetemeken szerezték meg egymás után sokszor a diplomáikat, és utána onnan jöttek vissza gyalog, árkombokron keresztül, meg szekereken, meg nem tudom, hogy jöttek vissza a Magyarországra, akár az erdélyi területre, akár a felvidéki területre, akár ide a Duna-Tisza közé, jöttek és hirdették az Isten igéjét. És azt a nagy tudományt hasznosították a népünk javára. Nem csak teológiai teológusok voltak ezek, hanem mindenféle tudománynak a bajnokai, természettudósok voltak többnyire, és itt tanítottak, a legmodernebb tudományos igazságokat tanították Debrecenbe, és más egyéb nagyszerű iskolákba, amik a protestantizmusnak voltak köszönhetők. Egy kicsit ez jutott az eszembe. Most is van, hogy ki kell menni, hát most hosszú ideig nem tudnak még kimenni, de legalább erre a pár napra kimennek, és nagyszerű előadókat hallgatnak, hiszük, hogy gazdagodni fognak, hiszük, hogy ez jót tesz nekik, és aztán jót tesz majd azoknak, akik között szolgálni fognak. Úgyhogy aki szívesen támogatja ezt a munkát, azt kérem, hogy valamilyen módon a jelzett utak módok között kiválasztja valamelyiket, kérem, hogy támogassa ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Köszönöm, hogy ezt is meggondolják a testvérek, és hallgatják, és én azért vagyok hálás, hogy egyáltalán ilyenben részünk lehet. Sokszor kiváltsák, hogy ilyen dolgokat tehetünk mi. Hát, ha tehetjük, akkor tegyük. Ehhez kell a bölcsesség. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.